Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Oké, nézzük meg, hogy ennek a közönségnek mit szeretnének hallani, milyen problémáik vannak, amiket dolgozzunk fel. A Chihiro az úgy készült, hogy mi az, akinek volt egy kollégája, és ők családilag együtt jártak valami hegyi kabinba nyaralgatni. És pont ilyen 9-10 éves lett a lánya a kollégának, és így kb. Mély interjút csinált vele, mi az, aki. Mert nézte, hogy én 10 év körüli gyerekeknek én még nem csináltam filmet. És csinálgatott vele mély interjúkat, meg más hasonlókorú gyerekekkel. És a Chihiro az abból született, nem abból, hogy én vagyok az ótör rendező, és kitalálom, hogy mit akarok tanítani, és mit akarok mondani, hanem olyan közvetlen piackutatást végzek, ami arról szól, hogy egy mostani gyereknek mik a szorongásai a felnővéssel kapcsolatban, és utána azt én az én eszközeimmel hogyan tudom kifejezni.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast, Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt, a Story Podcastban. Hello mindenki! Ez itt a Story Podcast, én Lavka Dávid vagyok, és ma az animékről és általában a keleti történetmesélési kultúráról fogunk beszélgetni. Itt ül velem szemben Dobai Ádám. Szia Ádám!
Hello!
Ádám, Cicero díjas szövegíró, filmkutató és egy kedves forgatókönyvíró munkatársam, akivel több mint egy évtizede még a megboldogult websorozat időszakban volt is szerencsénk együtt dolgozni. Egyébként Ádám 2009 óta több mint 470 előadást tartott a japán animációs film és kortárs filmmitológia témáiban, tanított a buddhista főiskolán, vendégelőadóként az ELTE-n, a londoni Queen Mary Egyetemen és a Brit Picture House mozihálózat Mi az, aki maratonjain, a Bennünk élő mítosz című ismeretterjesztő tévésorozat alkotója és a Széltámad című Mi az, aki animáció magyar szövegének a társfordítója. Jelenleg pedig online tréning céget vezet Angliában, TEDx beszédek társírója, szabad idejében pedig a Moonrabbit podcastban elemez animéket szakértő vendégeivel.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi!
Kértem tőled egy listát, és segíts már, hogyha kicsit fel akarom hozni magam animéből, akkor miket nézzek. És ugye ebből a listából én meg tudtam most nézni ugye a Cowboy Bebopnak az első két részét. Mi az, akiből újra néztem a Chihiro Szellemországban, a Totorót.
Oh, yeah.
Most először láttam a Kiki Delivery Service, azt nem tudom, mi a magyar címe.
Kiki a boszorkányfutár.
Köszi. És a legutolsó Mi az, akit, The Wind Rises, a
Széltámad.
Széltámad, ugye, amiben te fordítottál is. És...
Igen, a Csaló Edinával együtt csináltuk a magyar szöveget 3 hónap munkával, mert azt mondtuk, hogy mi az, akit az ember életben, ha egyszer kap, akkor tudtuk ennek az értékét és a súlyát.
Ja, nagyon szép munka.
Én semmit nem láttam annyiszor. A Totorót többször láttam, mint a Széltámadót, de úristen, hányszor néztük meg, és hányszor mentünk át soronként és szavanként azon a fordításon, úgyhogy nagyon, én arra nagyon büszke vagyok, mert tényleg rengeteget dolgoztunk rajta.
Büszke is lett, le a kalappal. Hát, igen, a Totorot is újra néztem, azt lehet, hogy nem mondtam még, és akkor ugye a Nemi az, akik közül a Ghost in the Shell-t újra néztem, az is nagyon izgi volt, így szerintem 20 éve láttam utoljára, és a Paprikát néztem még meg, igen. Na, és hogy figyelj, nézve ezeket a filmeket, egyrészt köszi, képzeld el, csak ilyen mini anekdota, hogy időm is legyen rá, általában kora reggel felkeltem 6:30, és így tudod, ilyen köntösbe így beültem ilyen fülessel a fejemen, amíg a feleségem aludt, és néztem animációs filmeket két héten át, így visszarepültem, nem tudom, 10 éves koromba, kb. Ja, amikor így a Tini Ninja Teknőcöket, meg a Hupikék Törpikéket néztem reggel a tévében, amíg mindenki aludt, úgyhogy egyrészt kösze az élményt. Másrészt meg kicsit el voltam bizonytalanodva abban, hogy ez gyerekeknek szól, vagy felnőtteknek. És van ez az Urban Legend, hogy bemész a japán moziba, és ott a felnőttek kihúzva a hátukat büszkén nézik az animéket, még itt nyugaton, ha mondhatjuk magunkra is ezt, vagy akkor a nyugati féltekén pedig a felnőttek akkor mennek be animációs filmet nézni, amikor a kölykék járángatják őket a moziba. Mennyire igaz ez, hogy ott egyébként felnőttek, meg gyerekek is nézik ezt? Vagy csak felnőttek?
Nem voltam még japán moziban, úgyhogy ezt nem tudom megerősíteni.
Mit hallottál?
Azt viszont meg tudom erősíteni, hogy ha felszállsz egy japán metróra reggel, akkor mindenki mangát olvas. Gyerek, felnőtt, férfi, nő, egyedül az ilyen agyon dolgoztatott szerencsétlen szalarimanok, akik egész nap benn ülnek az irodában, és teljesen halálra vannak dolgoztatva, és ők alszanak, ők nem olvasnak mangát. De ez tényleg számunkra kicsit elképzelhetetlen, de én megint sajnos muszáj vagyok a Disney-t szídni egy kicsit, mert hogy nem tudom, hogy felmerült-e a mesekutatós részletben a legendás jungiános pszichológus Marie-Louise von Franz, aki szerintem az első volt, már Jung is foglalkozott a grállal, meg szimbólumokkal, meg mitológiákkal egy picit. Marie-Louise von Franznak, akinek szenzációsak a magyar fordítás könyveinek, úgyhogy nem kell hozzá németül tudni. Franznak a teljes életműve az, hogy a pszichoanalízis mesékre és népi hagyományokra alkalmazta. És az Árnyék és a gonosz a mesében az elején írja, hogy amikor a Grimmék elkezdtek meséket gyűjteni, akkor még a mesélés nevű tevékenységnek a központi közönség az a felnőttek. A mesélés nevű közösségi dolog az felnőtt közönséggel dolgozik. Ugyanazokról a mesékről beszélünk, amiket mi hallgattunk gyerekkorunkban. Nyilván most ne beszéljünk arról, hogy a Grimmék milyen szűrőkön vezettek át azokat a meséket, amiket gyűjtöttek, másik történet. És nem exkluzívak ezek a dolgok, mert ott vannak a klasszikus beavató történetek, amikről a Campbell kapcsán már tettem említést. A Piroska és a Farkas tipikus beavató történet fiatal lányoknak, ahol a szörny maszkulin alak a farkas, és hova kell eljutni a hagyományhoz, a nagymama házába, stb. Ugyanez az orosz népmesében az összes babajaga sztori, meg a világszép Vasilisza, ott is a babajaga, aki egy elképesztően félelmetes boszorkány, aki utána majd megjelenik a Csihiró szellem országban, fürdőház vezető nő, az egy a japán Yamauba, a hegyi asszony, és az orosz babajagának a keveréke. Mert a babajagánál nincs egy óriási csecsemő, viszont a Yamaubánál van. És kis Csihiró kitérő, senki nem érti a gyereket. Mindig állandóan azt kérdezték tőlem, és csó nyugati kritikus nem érti, hogy mit keres a csecsemő abban a filmben, azért, mert a japán folklórban a hegyi asszony, a Yamauba, magához veszi a kintarót, a hős gyermeket, akiből egy ilyen nagy mítikus hős lesz. És akkor mi az, aki erre ránézett, és azt mondja, hogy jó, ezeket tegyük össze. Zárójel bezár.
Okay.
Szóval a Baba Jaga is női pubertás és felnövés történt. Ha megnézed azokat az orosz meséket, amiben Baba Jaga van, ott fiatal lány van, akinek jól kell viselkedni, ki kell tanulnia, hogy hogyan vezet háztartást, ugye ezek ilyen klasszikus genderleosztások még, hogyan leszel te az a női karakter, aki rendelkezik a hagyománynak az erejével. És ezért van az, hogy amikor a Baba Jaga sztoriban a csajok kapnak szuperpowereket, például a világszép Vasilisza megkapja a botot, amin van egy koponya, és a koponya világít, zseniális, gyönyörű festmények vannak róla, és akkor hazaviszi a természetesen a mostohának és a mostoha nővéreknek, akik elégnek. És ez a mese vége. És miért ez a mese vége? Mert az a fajta szakrális tudás, amit te meg tudsz kapni a nagymamától, a szakrális mitológiai nagymamától, az azoknak az embereknek a számára, akik nem mennek át a beavatáson, akik a köznép, akik morálisan elítélhető dolgokat csinálnak, például elküldik a sztori elején a lányt, hogy menjen, úgyis meg fog halni. Ez jelzi a morális részében a mesének, hogy nem az a jó út, amikor etikailag nem rendesen viselkedünk, és ez egy nagyon veszélyes fegyver a te kezedben, hogyha te érted a saját mitológiádat és a saját kulturális gyökereidet, megéled, nem az, hogy elolvasod, megéled és átéled. Na és ezt azért mondtam, mert hogy utána jön a Disney, fogja a Grimm meséket, meg fogja az Andersen-eket, és beviszi egy ilyen puritán, nagyon ugye Amerikában csak akkor lehet eladni valamit, ha Walmartban el tudod adni, és a Walmart az egyik legkonzervatívabb ilyen ultrakeresztény család évtizedek, talán évszázadok óta, ahol nagyon ez a beragadt ilyen 19. századi, vagy még korábbi ilyen moráletika van azzal kapcsolatban, hogy mik a szerepek, és hogy kinek hol vannak a határai. Főleg a klasszikus Disney.
Igen.
Mai napig ezzel küzdenek. A mostani Disney az alig bírja levetkőzni magáról a régi Disney-t.
És egy kicsit átesik a ló túlsó oldalára, nem? Vagy nem tudom, a Disney mostanában az Encantóval, a Rajával, meg az új filmjeivel teljesen elszakad a régi, kedves, gondoskodó, de naív, és egyébként passzív Disney hercegnők alakjaitól.
Igen.
És így nem tudom, mintha a filmjeikben megpróbálnak lekövetni azt, hogy egyébként a valóságban hogyan alakulnak a női szerepek. Érted, a Frozenben ez a már hűvös és annyira önálló, hogy ez egy túl maszkulin férfi számára már idegesítő is lehet.
Ha megnézed a Disneynek az összetételét, megint ez egy másik epizód, a legjobban a Frozen és a Frozen 2-t, ha egymás mellé teszed és összehasonlítod, teljesen ugyanaz a stáb. A Frozen 1 az volt, amit meg kellett csinálni, és a Frozen 2 volt az, amit ők akartak csinálni. Teljesen más a két film. Igen. Teljesen más a két filmnek a mitológiája. Én akkor értettem meg a Frozent, amikor a kettőt láttam. És a Frozen 1 megvan, mert tartottam róla előadást. A Frozen 1, amikor még csak Frozen 1 volt, volt egy hosszú listám abban, hogy mi a franc ment félre ebben a filmben. Nagyon-nagyon sok hibája van a Frozen 1-nek. Uh-huh. Ami nem tűnik föl, hogyha csak viszed az 5 évest és együtt éneklitek az Eurovíziós dalfesztiválra készült letitgót a Vidám Hóemberrel. És mellé teszed a Frozen 2-t, akkor kijön az, hogy hoppá, itt van egy nagyon komoly generációs ütközés. Az új generációs Disney animátorok, Disney-rok, Disney rendezők, és a klasszikus, a The Big Mouse, aki a Disney, mint egy ilyen fenyegető halálcsillag minden fölött, aki mindenkit lelő, aki nem az elvárások szerint teljesít. Szóval, hogy ezek a dinamikák most nagyon ott vannak a Disneyben. Nagyon érdekes figyelni ilyen belső animáció politikailag, hogy mi történik. És ebben tényleg nem menjünk bele, mert nagyon más téma. De hogy igen, van egy ilyen, hogy próbálunk ebből kitörni, ebből az elképesztő szűk dologból, amit az eredeti Walt Disney oda tett. Ez az, ami Japánban nincs. Ez nem történik meg.
Aha.
Nincs ez a beszűkítés. Sőt, kitágítás van.
De mitől?
Mert jön az Osamu Tezuka a háború után, és elkezdi csinálni a dolgait, és Japán azért érdekes, mert ott nem műfajjal indítanak, hanem célcsoporttal indítanak. Ez egy marketinges szempont, mert itt magazinokról beszélünk, magazinok, amikben megjelentek eredetileg a képregények. És azt tudod, hogyha te egy magazin vagy egy újság vagy, akkor nagyon pontosan kell tudnod, mert nagyon sok újság van, tehát pontosan kell tudnod a célközönségedet. És Japánban megmaradt ez a nagyon erősen célközönség alapú dolog. Mindent ezt határoz meg. 4 szót kell megegyezni, a shōjō-t, a shōnen-t, a josei-t és a seinen-t. Ez még a 5. a kodomo, az a abszolút ilyen 8-9 éves gyerekeknek készült cuccok, ami tök mindegy, hogy fiú vagy lány, mert kicsi aranyos állatok szaladgálnak, tök mindegy, senkit nem zavar, bárki olvashatja. A Magyarországon nagyon sikeres, semmiben más országban nem sikeres, Magyarországon ultra sikeres Kukucska kalandjai, az egy Kodomo volt, ha bárki arra emlékszik. Tényleg zseniális, én imádom a Kukucska kalandjait. Hát a Shonen az a tinédzser fiú célcsoport, a Shoujo az a tinédzser lány célcsoport, a Seinen az a 18 fölötti úgynevezett fiatal felnőtt férfi, és a fölött felnőttek, és a Josei az pedig a felnőtt női közönség. Tehát eleve, ha megnézed a nyugati képregény történetet, nincsen Josei és Seinen.
Tehát nincs felnőtt férfi és felnőtt női célcsoport.
Nincs. Később lesz, amikor megérkeznek azok az alkotók a DC-be meg a Marvel-be, akik azt mondják, hogy én sokkal komolyabb történeteket szeretnék csinálni, és azon a keretrendszeren belül. Ugyanezzel küzdenek most a Marvel Cinematic Universe-nek a filmjei, hogy hogyan vigyük ki a történeteket abból a keretünkből, amit megalapoztunk tizenvalahány évig, hogy a kis babáink verekednek egymással, és minden filmben más babákat verekeztetünk egymásba, mint amikor az űrgolyhókba a Darth Vader paródia a babáival játszik, nekem mindig ez jut eszembe nagyon sok Marvel filmről.
Nekem is.
És próbálnak ebből kimozdulni, és nem megy, mert betagozódták magukat.
Egyre vicces, hogy ezt mondod. De nekem a Halálos Iramban filmekről szokott mindig ez jutni eszembe, hogy ez mi, amit ha valaki levideózta volna, amikor 8 évesen matchboxoztam, vagy 6 évesen, és abból írt volna egy forgatókönyvet. Tehát igen, a Marvel filmek is ugyanez.
Köszönöm, hogy megerősíted a Marvel film élményemet. Az egyetlen film, ami tudja ezt magáról, az a Thor 3. Egyszer nézd meg a Thor 3-at, mert a Thor 3 az a meta Marvel film, láttam, ami arról szól, hogy van egy aréna, amiben nézed a közönséget, ahogy nézi a közönség a verekedő Marvel hősöket, és Jeff Goldblum csodálatos. Ez a Thor 3, és nekem az a legjobb, azért megért az összes többi Marvel filmet megnézni, mert volt ott valaki, aki rájött, hogy gyerekek, mit csinálunk? Komolyan, mit csinálunk? És megcsinálták, és elképesztő vicces.
Percig nem vette komolyan magát.
Igen.
Jó, de akkor tehát egyébként kicsit azt hallom ki ebből, vagy azt is kihallom abból, amit mondasz, hogy a japán történetmesélésnél a kitágítás az egyben azt is jelenti, hogy amit a nyugaton a Disney megpróbált úgy testre szabni, hogy mindig leegyszerűsít, hogy ezt még a picik is értsék, de közben talán a nagyok is kapnak valamit.
Igen.
Úgy ez a fajta ilyen beszűkült keretrendszer, akkor a japánokat nem feszélyezi, nem? A japán történetmesélőket, ők így szabadon mernek ilyen nagyon felnőttes, meg bátor, meg provokatív témákhoz is nyúlni.
Igen, ez itt megint egy érdekes kérdés, hogy mit nevezünk provokatívnak. Ugye van egy nagyon eurocentrikus gondolkodásunk arról, hogy mi az, ami egy mainstream téma, és mi az, ami provokatív téma.
Jogos.
Tehát, hogyha leszedjük ezt a provokatív szót, és megnézzük, hogy ez mit mond, mert tényleg ezt, évtizedek óta ezt mondják, itt nézem, hogy kijöttem Magyarországon, Magyarországon is volt ilyen morális pánik a Dragon Ball-al kapcsolatban, aztán nem lett belőle semmi, és mindenki arra emlékszik, hogy igen, a japánok nagyon furák. De hogy kijöttem Angliába, és néztem az itteni kutatóknak a munkáit, és ugyanúgy lefutottak ezek a körök, és van egy pont, amikor maturálódik, és sajnos nem fog eszembe jutni annak a japán szociológusnak a neve, aki ezt levezette, hogy az animének az elfogadottsága hogyan változik, hogy először van egy ilyen nagyon erős, először csak úgy beszivárog, az első művek megjelennek úgy szorványosan, és senki nem veszi észre, a radar alatt van. Van egy ilyen kulturális összeütközés, amikor előjönnek az ilyen gyermekvédő szervezetek, hogy ez a mi kultúránktól idegen, és akkor van egy pont, amikor megjelenik a művészet, felismerődik a művészet benne, mert bejönnek a mi az akik, mert bejön az Akira, mondjuk, ami szintén egy elképesztően brutális, az tényleg egy brutális anime, az egy seinen. Az Akira, az egy seinen, az felnőtt férfiaknak szól. Az egy szociológiai tanulmány arról, hogy a háború, a második világháborús Japánnak ez az ultramaszkulin militarista hagyománya hogyan rak egy akkora súlyt a fiatal japán generációba, hogy beleőrülnek. Az Akira az erről szól. És hogy ez hogyan degenerálja az egész társadalmat. De ha megnézed, mi van benne, vér, meg biohorror, meg kilógnak mellek. Tudod, és akkor erre rá lehet mondani, hogy pornográf, rajzfilm, meg képregény. De hát nem erről beszélünk. Teljesen más a keretrendszer, amiben ezek a dolgok mozognak. egy elképesztő komoly társadalomkritikai műfai mű, ami egy ilyen posztapokaliptikus sci-fiben találta meg a legjobb irodalmi kifejezését annak a tematikának, és annak a történetnek, és annak a pszichológiának, amit el akar mesélni, és erre vizuális történetmesélést választott, mert úgy gondolta, hogy ez a legátütőbb, és tényleg ez a legátütőbb, ha az Akira regény lenne, biztos, hogy a regény változott, az Akira regény lenne, attól nem biztos, hogy a rosszul lennék, mint az Akira animációnak a végétől, ami annyira zsigeri, az elképesztő trigger warningos az utolsó 20 perc az Akirának. Én arról úgy szoktam előadást tartani, hogy így eltakarom a szememet, és lehalkítom, és akkor mondom, mert tudom, hogy mi történik a képen, de nem nézek oda, mert elájulok.
Jól értem, hogy a japánok sokkal tágabban értelmezik azt, hogy mit lehet, milyen fajta történeteket lehet elmesélni az animációnak a keretrendszerén belül.
Igen.
És nem az jut rögtön nekik, rögtön eszükbe, hogy oké, rajzfilmet gyerekeknek készítünk, filmet felnőtteknek készítünk, vagy esetleg rajzfilmet az egész családnak készítünk. Tök vicces volt, hogy levezetted ezt a négy japán szóval, ugye, egyébként az amerikaiak is ilyen 4Q-nak hívnak, hogy ugye a Disneynek, a Marvelnek, a nagy filmeknek a célközönsége a 4Quadrant, tehát a felnőtt férfi, a felnőtt nő, a gyereklány, a gyerekfiú, és hogy olyan filmeket készíts, ami mind a négy célcsoportnak megfelel, és akkor úgy tudsz minden több embert bevinni a moziba. És hogy ugye ott próbálják ezt az egészet így megpróbálni összeönteni, és mindenkinek egyszerre megfelelni. A japánokban meg, ha jól érteném, nincs benne ez a kényszer.
Fordítva van, tehát először azt nézzük meg, először leszűkítjük a korosztályt és a célközönséget.
Igen, de akkor ők hisznek abban, hogy akkor én, ha csak egy célközönségnek készítek filmet, akkor is be fognak ülni elegen a moziba, és érdekelni fogja őket ez a történet. Nem fog a férfi, vagy akár akkor beszéljünk a női felnőtt nézőkről. A női felnőtt nézők nem fognak legyinteni arra, hogy én 40 évesen nem ülök be megnézni egy animációs filmet.
Igen. Igen. Mert fölvállalják, hogy figyelj, ez nem ennek a szegmensnek szól. Ettől vannak az ilyen nagyon fura berögződések, hogy mondjuk a tini fiú műfajból megmaradnak ilyen nagyon tini fiúknak, tehát annyira, mint hogy minden Disney Pixarban ott van a kötelező fingós poén kvóta, hogy a 3 éves se aludjon el, hanem ő is röhögjön egy kicsit, és még a legkomolyabb filmben is minimum egy fél fingnak ott kell lennie, amin én mindig nagyon jót röhögök, és amikor Disney-t meg Pixar tanítottam, akkor mindig mondtam, hogy tessék figyelni, hogy mikor pipálta ki a megfelelő ember, akit ezért vették fel a céghez, hogy ki van pipálva a fingás kvóta. Biztos, hogy van erre egy ember. Ugyanígy vannak ilyen kötelező elemek, meg maradványok, amik ilyen 70-es, 80-as években, meg 90-es években vannak, amik néha úgy érzem, hogy manapság már lehúzzák ezeket a műfajokat, mert ugye ez is fejlődik. Uh-huh. Megint vissza kell kanyarodnom az Osamu Tezukához, aki modernkori manga és anime gyártás atya. Voltak előtte is, de tényleg hozzákötődik, mert egyszerűen 700 kötet mangát rajzolt ő kézzel 150 ezer oldal terjedelemben életében, tehát hogy ilyen elképesztő életműve van, és akkor őt hozta létre a modernkori anime gyártást, lenézte, hogy hogyan használják a Disneynél ezt a több rajzolt sávot kezelni tudó fotóapparátot, most ilyen hülyén mondom, mert nem tudom a nevét, és a Disneynek volt 4 ilyen gépe, ők meg nagy nehezen vettek egyet, és azzal próbáltak gyorsabban gyártani, mert hogy ők se kaptak sok pénzt. Tehát, hogy ez Japánban is onnan indul, hogy a gyerekek, és az első híres Tezuka művek, az Astro Boy, a békés nukleáris meghajtású robotgyerek, meg a Kimba a fehér oroszlán, ami magyarul is ment, és abból lett ugye a Simba nem annyira fehér oroszlán, amit már említettem. És akkor odajöttek a Tezukához, az egyik shoujo, tehát egy lány magazin, egy fiatal lány magazin, 11-17-es célcsoporttal mondjuk, és azt mondják, hogy látjuk, hogy tök jól mennek a képregények ezekben a magazinokban, amikben te dolgozol, kéne egy lányoknak. Na és szerintem itt történik meg a kulturális különbség, hogy azt mondja, hogy oké, nézzük meg, hogy ennek a közönségnek mit szeretnének hallani, milyen problémáik vannak, amiket dolgozzunk fel. Mi az, aki ugyanígy dolgozik egyébként? Mi az, aki a Chihiro, az úgy készült, hogy mi az, akinek volt egy kollégája, valamelyik disztribútor, és ők családilag együtt jártak valami hegyi kabinba nyaralgatni. És pont ilyen 9-10 éves lett a lánya a kollégának, és így kb. Mély interjút csinált valami az, aki. Mert így nézte, hogy én 10 év körüli gyerekeknek én még nem csináltam filmet. És csinálgatott vele mély interjúkat, meg más hasonló korú gyerekekkel. És a Chihiro az abból született, nem abból, hogy én vagyok az ótör rendező, és kitalálom, hogy mit akarok tanítani, és mit akarok mondani, hanem olyan közvetlen piackutatást végzek, ami arról szól, hogy mi van a te pszichédben, egy mostani gyereknek mik a szorongásai a felnővéssel kapcsolatban, és utána azt én az én eszközeimmel hogyan tudom kifejezni. A Chihiro ezért csodálatos, és megint csak ezért működik nyugaton is, mert azok a strukturális társadalmi dolgok, amik abból jönnek, hogy egy ilyen ultrakapitalista világban növünk fel a legtöbb országban, az ugyanúgy rezonál az amerikai közönséggel, meg a magyar közönséggel is, mint a japán közönséggel, és veled meg velem is pedig, mi nem a közvetlen célcsoport vagyunk, de itt van a másik trükk, hogy hiába van egy központi célközönség, mert mi az, akit nem úgy nézed, hogy ez hány éveseknek szól, és csak abban a korosztályban szabad megnézni. Szokták mondani nekem, hogy a Totoro az kisgyerekeknek való. És mondom, hogy nézd már meg előtte a Szent János Bogarak sírját, aminek a Totoro a kísérő filmje. Uh-huh. Nézd meg előtte, és utána nézd meg a Totorót, és akkor értsd meg, hogy a Totoró miről szól felnőttként, és arról szól, hogy hogyan oldjuk fel azt az országos traumát, ami az, hogy belevittek minket egy háborúba, mert senki nem akart belemenni, és felhergelték az egész társadalmat, mindenki meghalt, majd ránk dobtak két atombombát, ez hogyan élet túl? Hogyan építesz újra ebből egy társadalmat? Erről szól a Totoró. Ez 3 éveseknek szól ez a történet, amit most elmondtam? Nagyon nem. De ez a zseniális benne, hogy van egy 3 éves, meg egy nem tudom hány éves a Satsuki, 10-11 szereplőm, az ő szintjükön folyik a történet. De ami benne van ebben a történetben, azt akkor is, ha nem tudod ezt, amit most elmondtam, akkor is érzed, hogy itt valami sokkal mélyebb is van. És akkor mondok neked valamit a Totoróról, ami meg fogja változtatni a Totorót. Én már szerintem 10 éve tartottam a Totoróról előadást, amikor a kedves olasz kutatóbarátom, a Marco Pelletieri, aki megcsinálta az ilyen sztereotípia lebontó kutatásokat arról, hogy nem a tinédzser fiúk nézik az animét Franciaországban, Svájcban, Olaszországban, Németországban. Ugyanarra jutott, mint mi a Pravda Szilviával, meg a Láda Viktoriával, amikor megcsináltuk a magyar animés kutatást, ugyanez jött ki, hogy a magyar animések is ilyen 20 fölüli női közönség volt inkább, mint a tinédzser fiú, aki...
Bocsánat, megszakítanak, itt most csak kétszer is aláhúznám ezt az infót, hogy nem csak itthon, hanem a világon sehol sem csak fiatal fiúk nézik az animét.
Igen.
Ennyi. Bocs, mehetünk tovább.
Szóval a Marco Pelletieri összekötött engem a Dr. Saya Shiraisivel, aki kultúrantropológus. És ő járja a világot, és minden ország, amiben eljut, ott felkeresi az animés szubkultúrát. És én voltam neki a tolmácsa, és én kísérgettem 2 hétig, vagy egy hétig, amíg Magyarországon volt. És elhívtam akkor az egyik előadásomra, ami ilyen maratoni lett, mert mindenhez volt nyilvánvalóan hozzáfűzni valója. Meg beszélgetett a tanítványaim, az zseniális volt. És akkor elmondta a Totoróról, amit a Totoróról tudni kell. 2 dolgot kell tudni a Totoróról, amit soha nem tudtam volna meg, hogyha nincs az a japán ember, aki akkor nőtt fel, amikor a Totoro játszódik. Uh-huh. És ezt csak akkor tudod. És azt mondta, hogy ő onnan tudja, hogy a Totoro az egy fantasy film, hogy az elején, amikor jönnek a kis teherautóval, és föl vannak pakolva a kis bútorok, és a gyerekek ott teszik a cukorkát, és átmennek a hidon, akkor tele van rizssel a rizsföld.
Ugye a vidéken járunk, csak annak, aki nem lehet, tehát így vidéken járunk, és apuka vezeti a platós autót, és a kislányok pedig nézik a gyönyörű szép vidéki tájat.
Igen, igen. Ez a, most már be van építve Tokióba, ez a Tokió külvárosa most már, akkor még vidék volt, aha, és tele van rizssel a rizsföld, és mondta, hogy nem.
Nem volt az.
Ez a háború után játszódik ez a film, harmadennyi rizs nem volt, éheztünk. Ez egy fantazi film, ez arról szól, hogy milyen lett volna a gyerekkorunk, hogyha nincs a háború. És ez most valami elképesztő.
A hideg futkos most itt a nyakamon.
Nekem is, ahogy ezt kimondtam, pedig én ezt tudom már. És akkor így nézd meg azt a jelenetet, amikor kinövesztik a fát, és nézd meg, hogy milyen alakú az a fa, amit kinövesztenek. Soha nem vettem volna észre. Nézd meg a fát. Amikor kinövesztik a fát, úgy nyúlik föl, mint ahogy az atombomba robban. A fá fölmegy,
ez most így előttem van.
És a fának a koronája úgy jön, mint a gombafelhő. 150-szer láttam a Totorót, ha nem többször. Egyszer nem jutott eszembe. Tudtam, hogy a Szent János Bogarak sírjára reagál, ami közvetlenül ott van benne, a villanás is az elején. Hú. Ezek az emberek ezt a háborús traumát dolgozzák fel.
Igen.
És ez a zsenialitás benne, hogy mi, nekünk ettől futkos a hideg a hátunkon, hogy van egy olyan szintje, amit ha megértesz, akkor összekapcsolódtál egy olyan kultúrával és egy olyan népcsoporttal, aki tőlünk 10 000 kilométerekre van, és teljesen más a kulturális hátterünk, és attól, hogy így lerajzolja, és az animációnak ezt, tényleg ezt a, amit ugye a Dumbóból utána kiszedtek, ezt a pszichedelikus jellegét, mikor tennél egy realista rajzfilmbe olyat, mint ami a Totoróban van, hogy kinőnek az ágak, és utána kinő a fa, és valami mássá változik. Tralla megjött Barba papa, ugye, gyerekkorunkból. Ott formák vannak, és a formák egymásba alakulnak. Ennyi az animáció, formák egymásba alakulnak, és elhitetjük az aggyal, hogy ez valóságos. Ennyi az animáció. És ezt tudják brilliánsan. És ezt szerintem itt mi már elfelejtettük, hogy ez az animáció valójában.
Fú, egyébként nem akartalak félbeszakítani, de annyira érdekes volt, amit mondtál, hogy milyen piackutatással jutott el oda, mi az, aki, hogy a Csihírót szeretné elkészíteni, mert itt például én kimondanék akkor egy olyan, szerintem látványos különbséget a két hozzáállás között, hogyha mi az, aki meri azt föltenni, azt a kérdést, hogy jó, engem most az érdekel, hogy ennek a célcsoportnak mik a problémái, akkor sokszor egy teljesen más attitűdöt látok a nyugati történetmesélőkön. Hívjuk akkor őket filmes történetmesélőknek, de szerintem egyébként a regényírók, a mainstream regényírók, és most már sokan úgy viselkednek, hogy megpróbálják azt kitalálni, hogy mik azok az univerzális problémák, amikhez mindenki nagyon könnyen tud kapcsolódni. És hogy sokszor inkább ezek a témák azok, amik ilyen nagyon keresettek, és mindenki, hogyha egy ilyenbe tud kapaszkodni, akkor elégedett, és akkor mer elkezdeni történetet mesélni, mert úgy gondolja, hogy jó, ez biztos, hogy nagyon sokan fogják megnézni. És közben egyébként újra és újra ugyanazokat a történeteket ismételgetjük, talán pont ezért, mert nem merünk bezoomolni, és azt mondani, hogy jó, engem most akkor a most élő japán 5-11 éves kislányoknak a problémái érdekelnek, és én most ezt szeretném specifikusan feldolgozni. És ez a specifikusság, ez az, ami nincs benne a kelléktárban, mert mintha nem mernénk. És kicsit ezt érzem, hogy akkor a japán történetmesélők ebben biztos, hogy bátrabbak.
Biztos vagyok benne, és abban is, hogy ez lehet, hogy egy kicsit sztereotipizáló lesz a részemről, amit mondok, de valahogy annyit foglalkoztam ezzel, és annyira alapvetőnek tűnik a számomra, hogy mégiscsak egy kollektivista versus egy individualista társadalmat hasonlítunk most össze. És ez nagyon sok mindenbe ki tud játszódni. A kollektivizmust azt úgy értem, hogy ha egy olyan társadalomban növök fel, amiben gyerekkorom óta, születésem óta arra vagyok nevelve, hogy néznem kell a másiknak a szempontját, mert akkor funkcionál a társadalom, és ez Japánban a család szintjén is megjelenik, és a tágabb társadalom szintjén is megjelenik, és a mikroközösség az iskola szintjén is megjelenik. Mikor szolgálok? Ugye? Ez nagyon sok keleti társadalomban így van, és ezzel vissza lehet élni, és politikailag ezzel szeretnek is visszaélni. De hogyha kulturálisan nézzük, és leszedjük róla a politikát, és csak ennyit nézzünk meg, hogy én hogyan tudom a másikat szolgálni. Én ezt nagyon szeretem, mert nagyon jó pszichológiai technika is. Mert ránevel arra, hogy mindent az empátián keresztül közelíts meg. Akkor is, hogyha felhúzod magad azon, amit a másik mondott. Kivéve, ha bántani akar, akkor mented az életedet, ez világos. Azzal nem állsz levitatkozni. Egyébként ez is klasszikus szamuráj szabályzatban is benne van, hogy ha téged megtámadnak, akkor megvégtheted magad az életed árán is, akkor az nem számít, vagy talán gyilkosságnak számít, de hogy morálisan nem vagy elítélhető, hiszen a saját életedet megvédted, ezért ugye ezek a szamuráj filmes klisék, hogy ugye csak picit előhúzza a kardot, de nem veszi elő, mert ha elővette, akkor már elkezdte a támadást, és elkezdte a konfliktust. Aha. Az, hogy egy picit előhúzom, ezzel annyi film játszik, meg annyi anime is, amilyen szamurájos anime, hogy ráfogok a kardra. Ezek nagyon jó drámai, ilyen feszültségnövelő eszközök.
Igen.
És figyelmeztetlek arra, hogy hagyd abba, amit csinálsz.
Uh-huh. Ez egy warning sign, ugye? Egy ilyen figyelmeztető jelzés.
Igen. Figyelmeztetetlek szóban, és akkor kicsit előhúzod, de nem veszed elő. Aha. És addig meg nem kezdtél el harci konfliktust.
Világos.
És hogyha minden rendben van, akkor el tudod rakni a kardodat, és mész tovább.
Ez még a diplomáciai tárgyalás része, akkor, ha jól értem.
Abszolút, abszolút, abszolút. Kicsit én ezt érzem ebben, hogy ugyanúgy keretrendszerekről beszélünk. Tehát a kvadránsok, amiket mondasz, ugyanaz keretrendszer, csak máshogy állunk ahhoz a keretrendszerhez hozzá.
Aha, igen.
Ezt én a munkámba is átvettem, amikor webes projekteket csinálunk. Mi a piackutatás eredménye? Valakihez oda megyek, valaki felkér konzultációra, megkérdezem, hogy ki a célközönséget, kérem a pontos kimutatást, és akkor azt mondja, amit te is biztos nagyon sokszor hallottál ilyen magyar filmes produkcióknál, hogy hát mindenki a célközönség. Most már vannak technikáim arra, hogy elmozduljunk a mindenkitől, de hogy ugye jobb helyeken audience design, én ezzel a Torino filmlabban ismerkedtem egy 10 éve, hogy van olyan az európai filmgyártásban, hogy audience design, és audience designerek vannak, audience designer cégek vannak, akiket azért veszel föl, hogy azt mondod, hogy itt a film tervem, nincs forgatókönyv, szinopszis van, meg esetleg egy treatment, és audience designoljunk. Kik azok az emberek, akiket ez érdekelhet? Melyik karakterünkkel, milyen típusú alcélközönség tud esetleg azonosulni?
Érdekes.
Annyira már nem megy el a nyugati audience design, amennyire a mi az, aki elmegy, hogy és annak az embernek mi az igénye. Ez egy párbeszéd. Ezeket a párbeszédeket én nagyon imádom. És a legjobban imék azok ilyenek, hogy elképesztő mélyen leásnak ezeknek a mélyére. És nem állnak meg a felszínnél. Nem mondják azt, hogy oké, a Star Wars-ban működött az, hogy apa konfliktus, akkor most 30 évig mindenki csak apa konfliktusos filmet csinál, amíg valaki rá nem jön, hogy ez már kezd egy kicsit unalmas lenni, úgyhogy van másik szülője az embernek? Várja, hadd gondolkodjam. És akkor valamikor Hollywood feltalálta az anyakonfliktust is, most már egy kicsit több van, de röhely.
Figyelj, segíts már abban, hogy de mi áll mögött az attitűd mögött? Az áll mögötte, most csak lövöldözök vaktába, hogy másfajta pénzosztási rendszerük van, ők bármilyen történetet elmesélhetnek, mert nem számít, hogy hányan nézik meg. Vagy az van, hogy mindenki nagyon szereti Japánban ezeket a történeteket, és mindenféle történetet habzsolnak. Tehát biztos lesz benne, hogyha te igényesen mesélsz el egy jó sztorit, akkor tök mindegy, hogy melyik specifikus célcsoportot pikkeled ki, annak lesz legalább annyi nézője, amiért megérte elkészíteled ezt az animációs filmet. Mi miatt lehetnek ők ennyivel bátrabbak, és szélesebb skálán zongorázhatnak a témákban és a célcsoportokkal?
Ez egy kicsit ilyen survivor bias, aminek nem tudom mi a magyar neve, tehát ez a túlélő, a túlélők logikai hibája, hogy csak a túlélőket nézzük. És ehhez a mangához kell néznünk, mert ha megnézed a japán manga piacot, uh-huh. akkor az ilyen heti kiadású, nagy, vastag, van is itt nekem a polcon pár, mindig, amikor volt valaki Tokióban, akkor hozattam vele egyet, és van ugyanúgy shonen, fiúknak, shoujo, lányoknak, stb. És megveszel egy ilyen másod-harmad, nagyon, nagyon olcsó telefonkönyv papírra nyomtatott manga kötetet, jó nagy, szerintem nagyobb, mint egy A4-es,
aha.
és több száz oldal, és van benne mondjuk 12-14 sorozatból egy-egy fejezet. Tehát nem az van, mint az amerikai képregényben, meg amit a magyar képregényben megszoktunk, hogy vannak a kis füzetek, azok is vannak, de hogy ez nagyon régóta már, ezek a nagy kötetek vannak. Na most, ahhoz, hogy te bekerülj egy ilyen kötetbe, ahhoz neked elképesztő jónak kell lenned, hiszen mindenki mangát rajzol. Tehát a színvonal nagyon magas. Ki fog kiemelkedni? Az, aki elképesztően jól tudja, jól ismeri a célközönséget, elképesztően jól ismeri, hogy milyen műfajok vannak, azokat hogyan lehet keverni, hogyan tudok berántani többféle stilisztikát, többféle karaktertípust, amik már kipróbáltak. Nekem ezért is a 90-esekbeli anime, amikor nagyon sok pénz ment bele, és ezért nagyon jól lehetett kísérletezni. Uh-huh. 2000 óta nekem egyre kevesebb sorozat és film van, amire azt mondom, hogy fú, ez szenzációs. A 90-es évek tele van. Ugyanúgy, mint amikor a Hollywoodban kijött a DVD nevű szenzációs sci-fi termék, és elképesztően sokat keresett mindenki a DVD-ken, és nézd meg az 1999-ben milyen filmek jöttek ki. A Matrix, a Harcosok klubja,
igen.
Talán az Amerikai szépség. Tehát, hogy így elképesztő sok pénz bejött, és a 90-es évek animéja szenzációs. Én kb. Ha csak azzal foglalkoznék, az is egy egész élet lehetne, mert akkor nagyon sok embert be tudott hozni, akikre addig nem volt pénz.
Értem.
Például. Most megint van egy olyan, hogy túlszaturált az anime, sajnos, és ezért ugyanaz a mainstreamizálódás történik, mint ami Amerikában lejátszódott korábban, hogy akkor most nem az van, hogy itt egy stáb, és akkor a stáb mindig kap egy 26 részes évadot, és mi teljesen különböző dolgokat fogunk csinálni, hanem nem, most már ugyanúgy átvették az évadrendszert, akkor úgy kell kitalálni az animémet, hogy több évadig bírja a sorozatom, stb. Hmm. Tehát, hogy van egy ilyen negatív hatás is, hogy ami megint amiatt van, hogy csökken a pénz, egyre nagyobb a verseny, tehát elkezdünk szűkülni lehetőségben. Minden egyre jobban hasonlít valami másra. És azért az összínvonal is csökken, és akkor néha vannak ilyen kiemelkedő dolgok, amik így megint fölrázzák egy kicsit. A piacot kivéve az ilyen nagyon nagy alkotóknál, akiknek ugyanúgy a neve még viszi őket, és a nevükért cserébe kapnak büdzsét, mert tudják a befektetők, hogy szállítani fognak.
Hm. Tök izgé egyébként, amit mondtál, hogy mennyire virtuóz módon keverik a műfajokat.
Igen.
Erről most így megosztanám az egyik filmélményemet veled. Ezt nem is mondtam a listában, hogy ezt nem is te írtad fel a házi feladatnak, ezt magamtól néztem meg, ezt a Your Name, mi a neved? Azt hiszem, nem biztos, nem vagyok meggyőződve róla, hogy Magyarországon forgalmazták, de találtam egy magyar címet hozzá, és ez volt egy Mi a neved? És ez egy tök új, 16-ban?
Igen,
azt hiszem, 2016-ban jelent meg. Baromi nagyot robbant, tehát 400 millió dollárt csinált világszerte, és nagyon modern történet. Ezt már beszéltük korábban, hogy te ezt nem láttad, úgyhogy figyelmeztetek mindenkit, hogy spoileresen fogok mesélni a történetéről, de hogy aki nem néz ilyen filmeket, hogy értse, hogy ahogy mondjuk egy koreai film is tud nagyon élesen műfajt váltani, és tényleg úgy tekeri a történetet, hogy nem műfajokban gondolkodik, hanem abban gondolkodik, hogy hogyan tudja a szereplőit minden szélsőségesebb helyzetekbe hozni, azért, hogy a legextrémebb érzelmeket tudják átélni a szereplők. Nagyon izgi. Tehát ez a történet ez úgy kezdődik, hogy van egy fiatal kislány, egy kiscsaj, egy kamaszcsaj vidéken, a japán vidéken. Fölébred reggel, és arra lesz figyelmes, hogy neki mellei vannak, és így nem érted, hogy ő ezen miért lepődik meg. Aztán utána hallott, hogy az osztálytársai is mondják, hogy furcsán viselkedik, és így az ötödik percben kiderül, hogy azért, mert hogy ő egyébként egy csávó, aki valahogy belekerült ennek a csajnak a testébe. Aztán kiderül, hogy él egy fiatal kisrác Tokióban, szintén kamasz fiú, és ők egyébként az álmaikban, miközben álmodnak, swappolnak, tehát egy testet cserélnek. Ami ilyen, tudod, ilyen hú, de weird, ilyen fantasy, jó, akkor ez ilyen testcserés vígjáték lesz, gondolnád. De ők igazából elkezdik megoldani ott egymásnak a dolgait, a lány a fiúnak az életét kezdi el itt-ott felforgatni a feje tetejére, és vice versa. De ahogy ez történik, és jönnek ezek a klasszikus ilyen klisék, Közben egyébként ők elkezdenek egymással dumálni Messengeren, és megismerik egymást, és egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és akkor azt érzed, hogy hú, hát itt lehet, hogy valamilyen tini romantikus film alakul. A kisrác úgy dönt Tokióból, hogy ő meg fogja keresni a lányt. Csak hogy az van, hogy valamiért nem emlékeznek soha, amikor felébrednek arra, hogy amikor álmodtak, tehát hogy a másiknak a testében voltak, mi volt a másiknak a neve? Úgyhogy a srác elkezd nyomozni, és megtalálja azt, rájön, hogy hol lehet a lány, még nem tudja, hogy mi a neve, és amikor leutazik oda, akkor kiderül, hogy valójában ahol a lány élt, az a falu vagy település, az 3 éve elpusztította egy becsapódó meteor. És a lány egyébként halott. És innentől kezdődik egy másik nyomozás, hogy ezek szerint a fiú egy 3 éve halottnak lánynak a testébe tér vissza, hogy tudná megmenteni a lányt, és jön egy olyan időutazós szál, amiből meg az jön ki, hogy ő nekik igazából valahogy együtt kell tudniuk megakadályozni azt a kislánnyal, tehát valahogy üzennie kell a kislánynak, hogy ez az 5000 ember azon a településen, ez életben maradjon. És hogy közben egyébként meg ők próbálnak találkozni egymással, ez egy ilyen klasszikus szerelmi sztori, hogy a fiú próbálja a lányt megmenteni, aki 3 évvel ezelőtt meghalt, és közben ilyen elképesztő, epikus, katasztrófa filmes csúcspontja van, és nagyon sok minden keveredik ebben a filmben, tehát nem véletlen, hogy 2 évvel később a J.J. Abrams rátenyerelte erre a sztorira, és megvásárolta a remake jogokat.
Már előre félek tőle, igen.
Én is, mert hogy valószínűleg ezt nem fogják tudni reprodukálni amerikai kulturális közegben, hogy ennyi műfajt elbírjon, hogy akárhány fordulat van a történetben, az egy tök új műfajba helyezi a történetet. És hogy ez megint csak nagyon izgalmas, hogy nem gondolkodnak ennyire beszűkülten a műfajokkal kapcsolatban, hanem imádják azt, hogy itt az van, hogy amit a történet megkíván, amit a karakterének az útja megkíván, hogy minél extrémebb érzelmek felé toljuk át a karaktert, hogy az ő történetében ő minél extrémebb érzelmeken menjen keresztül, így pakolgatjuk le a műfajokat a filmben, mint ahogy az UNO kártyánál így pakolgatod egymásra a kártyákat. Zseniális.
Ez nagyon jó. Én nagyon örülök, hogy ezért örülök, hogy nem elkerült engem a Your Name, és egyszerűen utána beütött a Brexit meg a pandémia, és egyszerűen soha nem jutottam hozzá a Your Name-hez. Úgyhogy nekem ez most nagyon vicces, hogy elmondtad, mert amiket elmondtál, hogy neked mi kiemelkedő benne, mindenhez be tudok kötni. Vagy egy korábbi animét, vagy egy japán irodalmi hagyományból egy elemet.
Aha.
És ez ugye a Makoto Shinkai-nak a írása, rendezése. Ő, tehát ugye neki az egyik első filmje a Children Who Chase Lost Voices Down Below, és aztán ezt még le is rövidítették, mert túl hosszú volt a címe. Ez az elveszett hangokat kereső gyerekek, ami nem egy jó film. Én nem szeretek ilyen filmkritikust játszani, mert nem szeretek ilyen kijelentéseket tenni, de hogy ott érzed, hogy imádja a Miyazakit, imádja a mitológiát, imádja a szimbológiát, és még nem tartott, hogy össze tudja rakni. És ő kisfilmből jön, tehát ez a film, ez a 2011-es filmje a Shinkainak, ez volt azt hiszem az első nagy játékfilmje, és szegénynek nem sikerült összeraknia. Nagyon látszik benne, hogy ó, ez melyik mi az, aki filmben van, az melyik mi az, aki filmben van. És telnek múlnak az évek, és mire eljut a Your Name-ig a Shinkai, addig megtalálja a saját receptjét arra, hogy hogyan kell ezeket a mindenféle elemeket, amiket ő innen-onnan szed, hogyan tudja koherensen összerakni. Mert igen, a koherencia hiányzik a régi filmjéből, és attól, hogy ez ennyire nagyot ütött, az ennek is köszönhető, hogy olyan elemeket tesz össze, amik, mi azt mondjuk, hogy ezek műfaj elemek, hogy azt mondod, hogy a testcserélős vígjáték, igen, de a testcserélős vígjáték az Japánban 700-800 éve létezik. Az egyik legelső japán regény, és nem fogok címet mondani, mert nem akarok hülyeséget mondani, de hogy az, hogy én nemet váltok, ez nagyon-nagyon-nagyon évszázados hagyományú Japánban, de hogy ez azért nagyon érdekes Japánban, mert hogy ugye a japán társadalom nagyon sokszor nagyon szigorúan leválasztja egymásról a nemeket, és a nemváltás a történetekben az a szociális státuszváltás és az agencia váltás. Mit tehetek meg, ha nő vagyok? Mit tehetek meg, ha férfi vagyok? Aki az angol irodalmat ismeri, az ismeri az Orlandót, kedvenc angol regényem. Előtte sok évszázaddal ezt a japánok már feltalálták, mint hogy a regény nevű dolgot is a japánok találták fel. A Genji szerelmei, azt hiszem magyarul az első japán regény, mondjuk 1100 körül. Tehát ilyen elképesztő régi az irodalmi hagyomány. És ilyenekkel van tele a Your Name is. Amikor mondtad az időutazós dolgot, rögtön eszembe jutott a másik nagy klasszikus japán sci-fi, egyébként a Paprika eredeti regényének az írójától, a Cucuitól, az idő felett járó lány szintén elkészült animében a Hosoda csinálta meg. Az már egy remake volt, mert az eredetileg regény, és akkor lett belőle egy film. Imádják ezt a történetet. Az időben elveszünk egymás mellett. És ez a rengeteg időben elveszünk egymás mellett történet, én erre ma azt mondom, hogy ez a japánnak az elképesztő gyors átlépése a földművelő feudális társadalomból, hirtelen itt találjuk magunkat egy posztmodern technológiai alapú társadalomban, kb. Évtizedek alatt. Kicsit több. Koreában ez még rövidebb idő alatt játszódik le, Japánban nem annyira, de Japánban is 300 évet behoznak ilyen 50-100 év alatt. És az, hogy ez a társadalomban hogy csapódik le, hát itt van ez a rengeteg időutazós történet, amikor ütköztetjük egymással, hogy jé, ez csak pár éve volt. És ez rögtön ez jutott eszembe, amikor mondtad, hogy itt testcserélés is van, meg időutazás is van, és ettől lesz zseniális, és azért imádom azt, hogy a japánok cserélnek műfajt, mert nem ez a doboz van a fejükben a műfajról, ami nekünk, amit mi is tanultunk az iskoláinkban, hogy a műfaj az ebből áll, ez a része a műfajnak, ez nem a része a műfajnak. Mint ahogy arról is mennyit veszekednek, hogy valamelyik, ha elmész egy sci-fi Facebook csoportba, akkor biztos, hogy valaki arról fog veszekedni, hogy a Dűne az hard sci-fi, vagy soft sci-fi, vagy valaki bejön és azt mondja, hogy a Dűne az nem is sci-fi, mert hogy van benne jövőbelátás, tehát akkor az csak fantazi lehet. Frank Herbert mitológiát írt, őt nem érdekli, hogy milyen műfaj, mert Frank Herbert, a Dűne az pár évvel később jött ki, mint a Gyűrűk ura. Ebben nem szoktunk belegondolni. De ugye ezek egy korban készültek. Tolkien elvitte a klasszikus mitológia irányba, és a Frank Herbert meg azt mondja, hogy vegyük a mitológiai elemeinket, meg az ilyen középkori feudális rendszert, tegyük ki 10 000 évvel a jövőben, nézzük meg, mi történik. De néznek, hogy ez a mitológia. Az Új Dűnében nagyon szépen imádom az Új Dűne feldolgozást. Szóval a Your Name is ezért nagyon jó, és a Chihiro is ezért ütött akkorát, amikor kijött. Ugye nagyon sokáig a Titanic vezette Japán, mert ugye minden országban a Titanic volt a legnagyobb film, és aztán jött a Chihiro, és akkor a Chihiro volt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok évig, és akkor most talán pont a Your Name előzte meg összbevételben, de nem vagyok teljesen biztos.
Figyelj, egyébként, ahogy mondod, a mi ezek itt, meg a Chihiro megint, hogy itt mély interjút csinált a 11 éves kislánnyal.
Igen.
Na, hogy azon gondolkodtam egyébként, hogy a Ghost in the Shell, Paprika, a legtöbb Miyazaki film az utolsót kivéve, az főleg fiatal, vagy úgy mondom, hogy főleg gyerek, de ha nem, akkor fiatal felnőtt női karakterekkel dolgozik.
Igen.
És így az volt a benyomásom, meg szerintem ezt az egyik előadásodban is hallottam, hogy kb. Úgy a női karakterek a történetek mozgatórugói ezekben a filmekben, hogy vannak főszereplő férfi karakterek, de ők nem igazán tudnak önállósulni, és baromira függnek a női karakterektől valamilyen szempontból. Ennek van valami kulturális háttere, vagy csak pont azt a 10 animét néztem meg, amiben ez baromira összegyűlt, és így kialakult bennem egy ilyen kép?
Mind a kettő igaz, hogy jó a megállapításod. Erről még nem olvastam szakkönyvet, úgyhogy amíg meg nem találom, hogy ezt már megírta volna valaki, addig saját elméletemnek tekintem a dolgot, minden alapján, amit láttam, olvastam és kutattam. Az elméletem a következő. Ezt most kicsit úgy vezettem föl, mint a John Cleese a brontosaurusos elméletét a Monty Pythonban, de menjünk ezzel a, menjünk ezzel a stílussal tovább. Tehát Japánban nagyon sok minden, ami a tömegkultúrában történik a második világháború után, az a második világháborút dolgozza fel. Ugyanúgy, ahogy a német új film, amiről a Thomas Alsacernek van egy nagyon jó könyve, amit csak azért tudok, mert az volt az első fordítási munkám még az egyetemen. És abban írja az Alsacer, hogy az 50-es, a 60-as, a 70-es években az új generációs rendezők hogyan próbálják feldolgozni azt a nemzeti kulturális katasztrófát, ami a második világháború, és az, hogy hogy jutottunk el oda, mi történt benne, hogyan vertek át minket, ez is ott van, hogyan döltünk be, és mi a francot kezdjünk most magunkkal.
Ha.
Mert van egy szétesett országunk, fizikailag, mert szét vagyunk bombázva, van egy szétesett társadalmunk, és ez már tényleg megint a szociológia területéhez tartozik, hogy mindig a nagy krízisek után vannak társadalmi változások. Nagy krízisek nyomán, mert akkor vannak a nagy szétesések.
Igen.
És amikor azt mondom, hogy nagy szétesések vannak, és utána újra rendeződés, ez önmagában oda vezet, hogy a japán animációban mennyire fontosak lesznek az apokaliptikus történetek. Nem a preapokaliptikus történetek, mint az amerikai filmben, ahol meg kell akadályozni, hogy megszálljanak minket az űrlények, uh-huh. ahol ugye megint lábjegyzett, az amerikaiak a saját kolonizálásuktól félnek. Az összes klasszikus jönnek az űrlények, és megszállnak minket. Abban kicsit benne van az a tudat, amiről a mai napig nem bírnak beszélni az amerikaiak, hogy ők mit csináltak, amikor odaértek arra a kontinensre.
Igen.
És ez nagyon érdekes, hogy ez hogyan változik és fejlődik ez a műfaj, a megszállós film. Tehát ha megnézed az amerikai filmet, ott el kell kerülnünk az apokalipszist. Vagy a posztapokalipszis a settingünk. Ez főleg a 2001 és a gazdasági válság utáni amerikai tömegkultúra.
Uh-huh.
Tele vagyunk olyan sztorikkal, amikben volt valami apokalipszis, nem tudjuk, hogy mi volt az, mert nem értjük, mert még túl közel vagyunk hozzá egyébként történelmileg, meg nagyon át van politizálva. És azért rengeteg olyan amerikai sztorink van, ami apokalipszis után játszódik, és próbálunk valahogy magunkhoz térni, meg próbálunk új dolgokat kitalálni. Japán ehhez képest belemegy, és azt mondja, hogy apokaliptikus filmeket készítünk. Megint az Akirát tudom mondani. Az Akira az egy egyszerre posztapokaliptikus és apokaliptikus film. Azt mondja, hogy az megint atombomba robbanással kezdődik az Akira, és elég durván végződik, mondjuk úgy, de abban van még egy pszichológiai apokalipszissel végződik, mondjuk úgy, ami ki is van játszva a térben, és ez arról szól, hogy nem tanultuk meg, amit meg kellett volna tanulnunk. Tehát megint szükség van az apokalipszisre, mert nem lettünk jobban. Ez nagyon sok japán animében benne van. Az egyik leghíresebb 90-es évbeli sorozat remake-je is volt a Neon Genesis Evangelion, az Annónak a csodálatos műve. Az Annó, Hideaki Annó, ő a szuperhős sorozatokon és a szörnyfilmeken nőtt föl gyerekkorában, meg a robotos, ilyen, még a pre-transformers időszakban. És ezt bontja le, hogy nem, valójában ez nem annyira buli, hogy fogsz egy 14 éves gyereket, berakod egy óriás robotba, és azt mondod neki, hogy ha nem lövöd le ezt a szörnyet, akkor elpusztul a világ. És ez arról szól, hogy a felnőtt generáció, ami megtartja a második világháborúnak az ultramaszkulin hozzáállását ahhoz, hogy hogyan neveljük a gyereket, és hogy milyenek a férfi szerepek ebben a világban, az csak a pusztuláshoz tud vezetni. Ez a megállapítás. És ez az Osamu Tezukának a megállapítása a háború után, és ez az egész háború utáni generációnak a megállapítása, a Mi az, aki és a Takahata ezért pacifista rendezők. A Tezuka azért néz el egyre inkább a női szereplők irányába. Azért is, mert fölkérték rá, hogy nézd, Tezuka, vannak itt ilyen női lánymagazinok is, nekik is csinálj valamit. És a Tezuka csinálja meg az első ilyen testcserélős, vagy nem váltós, ott még csak átöltözik a királylány, aki úgy kell, hogy csinálja, mint a királyfi lenne, ez a Princess Knight. És ha megnézed, megint ott van a Takahata, ami az, aki partnere, mindig a Takahata csinálja a nagyon durva feldolgozást. A hol ment félre filmet, azt mindig a Takahata csinálja meg. A Takahata csinálja meg a Szent János Bogarak sírját, ami konkrétan azzal kezdődik, hogy a két gyerek, az ártatlan, szerencsétlen két gyerek, akiknek már rég meghaltak a szülei, a film elején meghalnak. Majd, mint a régi film noir filmekben kapsz egy narrációt, hogy egyébként így jutottunk ide. És az arról szól, hogy szétesett az egész japán társadalom, mert a japán társadalom arra épül, hogy a közösségek vigyáznak egymásra, a család vigyáz a családtagokra, és a gyerekekre meg nagyon kell vigyázni. Uh-huh. És az a film, ami azzal kezdődik, hogy itt van ez a gyerek, és meghal, mert magára van hagyva egy vasútállomáson, ez egy nemzeti tragédia, és ez bontja ki. Jön a Miyazaki, megcsinálja a Totorót, mert azt mondja, hogy ez túl durva, köszi Takahata, megcsináltad a traumát, oldjuk fel a traumát, ez a Totoró. Uh-huh. És ők ketten ezért alkotnak egy egységet, és a Suzuki, aki a közös producerük a Studio Ghibli-ben, ezért zseniális, mert tök jól tudta menedzselni ezt a két férfit, ugye Takahata sajnos már nem él. Takahata megcsinálja a következő filmet, amiben a kis aranyos alakváltó tanukik, a japán nyeskutyák, nemzeti kis cuki állat, ők halnak halomra, elnézést a spoilerért. Oh. Az tényleg olyan, hogy ez úgy tűnik, mintha ez egy gyerekfilm lenne, aztán jön az ökoterrorizmus, jön a mészárlás, és az arról szól, hogy miért is építettük Tokiót ilyen gigalopolisnak, és írtottuk ki a vidéket, és meghalt a japán vidék, és hova lett? Elképesztő tragédia. Elképesztően átélhető. Mi az, aki megcsinálja Mononoke Himét, a Mononoke hercegnőt? Még korábbra megy a japán történelemben, amikor az iparosodás kiírtja a vidéket és a vidéknek az isteneit. A mi az, aki a családjának a háborús gyárában nőtt fel? Azért rajzolt annyi repülőt, imádta a repülőket, ezért van annyi repülő, mi az, aki filmekben. Uh-huh. De ő ezzel dolgozik, hogy itt van a repülő, apukám is repülő gyárba dolgozott, meg a nagybátyám is, imádom apukámat, meg a repülőgyárat, utálom a háborút, a háború mindenkit megöl. A széltámad az erről szól, hogy próbálja saját apját feldolgozni azon a karakteren keresztül, aki egyébként feltalálta ugye a legpusztítóbb japán repülőgépet. Szóval szerintem ez a válasz a kérdésedre, hogy annyira benne vannak ebben az emberek, és annyira reflektíven ránéznek, hogy mi történik a társadalmunkkal, és saját magukon átszűrik, és hozzák mellé a kulturális hagyományokat, a sintóból, amiről nem beszéltük, az a japán folklórrendszer, a buddhizmusból, ami egy import vallás Japánban, de ezek így egész jól megvannak egymással, teljesen rá vannak ma már épülve egymásra, hozzák a japán irodalmi hagyományt, hozzák a színházi hagyományt, és azzal dolgoznak, hogy ezekből hogy lesznek koherens egységek. Uh-huh. És erre jutnak nagyon sokan ebben a generációban, hogy mi történt az előző generációban, ultramaszkulin, militarista, pusztítás alapú társadalmunk volt. Le kell győznünk a másikat. Hova vezetett? Az országunk elpusztult. Ez ki is van mondva a széltámad végén. Nézd meg, hogy mit csináltál. Sajnos elpusztult az országod. Nagyon, nagyon szép munkát végeztél, és elpusztult az országod. Nincsen, bocsánat, hogy lelőttem a széltámad végét, amiben Japán elveszti a második világháborút, de hogy erre reflektálnak a végén, hogy belementél teljesen naívan, hogy én repülőgépeket fogok gyártani, és ezek művészeti alkotások lesznek.
Igen.
És a te művészi alkotásodat nem lehet leválasztani arról, hogy utána jön a politika, és jön a hatalom, és jönnek ezek az undorítóra rajzolt katonák, teljesen hülyére vannak rajzolva. Mi az, aki egész realisztikus arcokat, meg a saját stílusába szeret arcokat rajzolni. Amikor a katonai vezetés mutatja abban a filmben, teljesen az ilyen politikai karikatúra rajzokat előveszi, mert annyira nevetségesek. És ezeknek az embereknek, amikor átadjuk az irányítást, akkor elpusztul az ország,
igen,
és elpusztul a kultúránk vele. És ez a válasz arra, hogy miért a nők, mert ezt találta a Miyazaki, meg a Tezuka, hogy túl elférfiasodott az, ahogy a kultúrát nézünk. A japán kultúrában nagyon fontos a wa, az egyensúly. Ez tényleg ilyen alapősi hagyományelem. Mindennek az a legjobb, hogyha ki van egyensúlyozva. Mit csináltunk? Eltoltuk a mérleg nyelvét a férfi irányba. Vissza kell tolnunk. Mik azok a feminitáshoz, a nőiséghez kapcsolt dolgok? És ez nem ugyanaz, mint amikor itt nyugaton azt mondjuk, hogy a női értékek az, hogy főz a konyhában, meg ezek az ilyen nagyon felszíni dolgok, meg az amerikai szuburbia, hogy az amerikai anya szerep, hanem mélyebben vagyunk, és azt mondjuk, hogy milyen mitológiai dolgokat társítunk a nőkhöz, és lehetne ezt is átpolitizálni, hogy igen, a női teremtőerő az valójában azt jelenti, hogy mindenki menjen szülni, de nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy nem, te teremted újra a társadalmat, mert te vagy az értelmes, csak el lettél nyomva. És ezért van, hogy ennyi rendező, meg mangarajzoló azt mondja, hogy itt vannak ezek a női hősök, és nézzük meg, hogy a női hősök mit csinálnak.
Aha.
És nem teszik őket spandexbe, és nem várják el tőlük, hogy rúgjanak és lőjenek. Van olyan is. De a Nausika, kedvenc mi az, aki filmjem egyike, a Nausikának van puskája, soha egyszer nem lő vele senkit le. Mert pacifista. Jelzőlövést lő, meg figyelmeztetőt, és egyébként az egész film arról szól, hogy itt jön az inváziós hadsereg, és hogyan oldjuk fel a posztapokaliptikus konfliktus pacifista módon. És megoldja. Mi az, aki megoldja, hogy hogyan? És ő aztán ráteszi erre az egész életét, és ezzel a Nausikával, mert a Nausika volt az első modern japán női hős, megint a Shiraishi professzort kell idéznem, azt mondta, hogy amikor elment 84-ben megnézni a Nausikát moziban, azt mondta, hogy soha életében nem látott. Ma már nem értjük, hogy ez miért akkora nagy szám. Soha nem volt ilyen női karakter japán filmben korábban. Önálló, nem tagozódik be, neki van igaza, van agenciája, tényleg ő a hős. De nem úgy a hős, mint a férfi hősök a katonai propagandában, hogy lenyomja az ellenfelet, hanem megtalálja azokat a pszichés, mitológiai, misztikusba hajló elemeket, mint a Vasilisza a Baba Jaga történetben, amikor elhozza a világító koponyát, mert megjárja az alvilágot. És itt az alvilág az, hogy mit rontottunk el a társadalomban. És visszahozza, és ez a klasszikus sámáni, lemegyek az alvilágba, visszajövök az alvilágból, és átadom a tudást. Ez a japán női hős. Pont van a mondat végén.
Fú, hát ez... Nagyon izgalmas volt. Tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy még nyugodtan a Disney csak a 2010-es évek elején kezdett el olyan női karakterekkel dolgozni, akik önállóak. Van bátorságuk arra, hogy újraértelmezzék a saját női szerepüket, vagy nem, a saját nemi szerepüket a saját közösségükben. Addig a japán anime keleten már évtizedekkel előtte meghúzta azt,
igen,
hogy okés, akkor most nézzük meg, hogy ha a konfliktus rendezés erőszakos módja eddig nem működött, akkor mi lenne, hogyha a nők kezébe adnánk,
igen,
az irányítást?
Igen.
Szerintem ez nagyon izgalmas. És ha van egy gondolat, amit most érdemes elvinnünk ebből, akkor szerintem ez legyen az, és még ezen felül is bőven van mit tanulnunk a keleti történetmeséléktől, és bárcsak lenne még több időnk, mert órákon át tudnék még ezekről veled beszélni. De tényleg, én még napokig hallgatnálak. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagy vonalú voltál az időddel.
Nagyon szívesen.
Nagyon-nagyon jót beszélgettünk, és jó, akkor maradjunk annyiban, hogy én nagyon szívesen várlak még ide. Gyere majd vissza, és beszélgessünk mitológiákról, és veled bármi másról.
Szívesen.
Jó, Ádám, nagyon szépen köszönöm, és akkor találkozunk még.
Köszönöm a lehetőséget, nagyon jó volt veled beszélgetni.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saban szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.